Jön a tigris, jön a tigris.
Támadás a tudomány szabadsága ellen.
Ajaj!
Ezt olvas a Magyar Nemzet egyébként fő oldalán. Hát, igen, nyilván ez a Krausz Ferences történet, de nem, húha, srácok, ne, tényleg nem értitek a lényeget, de nem is fogunk ebbe belemenni. Azzal vezettem fel műsorunkat, itt van velünk Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, a szokásos szkeptikus hétfőnk alkalmából, hogy működik-e tovább a dezinformációs rendszer, teszed fel a kérdést, én pedig választottam, hogy igen.
Yes.
Tehát a Fuzsérék, ugye most a kedvencem a Fuzsérék, hogy tudod, nyomták ezt a rövid paródiát, nem tudom, megvan-e neked. Érted, valamelyik, 61 műsoruk közül valamelyikben ez azért sírok, mert te iszol, te rohadék, vagy nem tudom melyikben, azért iszom, mert kicsi a farkam, nem tudom, mi a műsor címe pontosan, de hogy abba adtak egy paródiát, hogy te ez a túltolt ilyen számon kérő székes buli a Fidesz ellen, és hogy eljátsz, mi aki Fideszre szavazott, hogy tűnjön az országból, és nyomtak egy ilyen sót, elején felvezették, hogy poén lesz, a végén röhögtek, de a közepét kivették belőle a Hír TV-be, és előadták azt, hogy Puzsérék Róberték szerint, aki a Fideszre szavazott, annak el kell takarodni ebbe az országba.
Ó, Istenem,
tehát, de minek? Tehát azt mondom, de hogy mi de emberek, tehát tényleg nézzük, de óvatosan így nézzük meg a naptárat, meg olvassuk el a híreket, és jöjjünk rá, hogy ennek már semmi értelme nincsen.
Igen. Na hát először is köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat, meg szervusz. És jaj, mielőtt tovább megyünk, mielőtt ezzel elkezdünk komolyabban. Hát hadd gratuláljak a díjathoz. Hát tehát ha már itt a tudományt emlegetjük, azért a tudomány kommunikációban elég jelentős díjat kaptál az akadémiától.
Nagyon kedves tőled a gratuláció, de mikor ez nem volt még nyilvános, csak én megtudtam, akkor azonnal jeleztem neked, hogy köszönöm ezt a díjat, hisz ugye nem kis mértékben a Szkeptikus Társasága végzett hosszú-hosszú közös munkánknak az eredménye ez, hiszen nem is tudom, van még a műsorban Rovatországban, ahol az áltudományok ellen, meg az egész hülyeség ellen rendszeresen felszólalnak? Nincsen. Ez ijesztő.
Nincs, és hát az a helyzet, hogy azért úgy minket sem nagyon szeretnek meghallgatni mások, tehát tisztelet a kivételnek, azért néha-néha vannak olyanok, akik azért megkeresnek, de így a mainstream médiából egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányan érdeklődnek az ilyen témák iránt. Miközben például az előbb említett Puzsér Róberték is, hát most legutóbb megint a szkeptikus külön, vagy a Laposföld díjunk kapcsán, hát már olyan szinten nekünk estek már megint.
De nem mi is
voltunk,
de
mi voltunk a felfúvalkodott idióták, akik el akarják dönteni, mi a valóság, meg hogy túltoljuk, meg hogy most miért kellett rámozulni erre az asztrológus témára. Meg, hogy mindegy, szóval
nem, az a baj, a Puzsérrel az a baj,
a félműveltség
az ugye, az a baj, hogy az félműveltséget, hogyha hangerővel egészített ki, abból nem lesz igazság, és ő azért elég sok helyen belecsúszik ebbe a szürke zónába, az ilyen osómesteres ilyen fasságokba, és hogy neki van egy, mert egyszer egy régi beszélgetés alkalmával is elkezdte ezt nekem mondani, hogy akkor tudományista vagy, és mondom, hogy ez nagyjábbiként, tehát ha megpróbál, lehet úgy kezelni a tudományt, mint a vallás lenne, de csak a hülyék teszik ezt. Na mindegy, szóval...
Hát igen, mert annak megvannak a maga okai és a maga háttere, hogy miért a tudományt tekintjük a világ jelenségeinek leírására leginkább alkalmas eszközként. Ja. Tehát, hogy ez egyszerűen így nem vallási kérdés, ez nem szientista hozzáállás, amit ugye nagyon szeretnek.
Ja, nekem mindig az ilyenkor a kérdésem, hogy de ugye, hogyha ha perforál a lovag beled, akkor szeretnéd, ha orvos műtene. Tehát, hogy érted, szóval menjetek.
Nekem sokszor van ismerőseimmel is vitám ilyenekről. Nagyon-nagyon nehéz ezt így keresztülvinni, azt a gondolatot, hogy miért a tudományosságot kérjük számon bizonyos állításokon, mert sokkal erőteljesebb hatás az, hogy én megtapasztaltam, meg a szomszédom megtapasztaltam.
Meg a fodrászom.
Tehát ezek a... Igen, tehát ismerek valakit, aki hallott valakiről, akinek a szomszédja...
Nekem egy szépen induló barátságom egy kicsit megrekedt, mikor az illető elkészítette... Kérés, nem kértem, de elkészítette a részletes horoszkópomat, melynek elolvasása után, na, mit szólsz ehhez? És mondtam, hogy de semmi lapos közszegek vannak, mert én három napja ismerek valakit, és biztos, hogy jobb jellemrajzot írok róla, érted? Igen. Mint ezek a, és annyira szép, hogy nekem vannak ilyen kicsi szólt mondatok, tehát amin látszik, hogy igen, a műveletlennek műveltnek tűnik, de hogy hát persze, tehát igazából egy bizonyos szint alatt már minden értelmiségi, tehát hogy, de mindegy, ijesztő volt, és hát sajnos ezeken egyszer nem vagyok hajlandó kompromisszumba belemenni, akkor se, hogyha valaki 178 centi szőke, és ebből 70 centi csak a combja, még akkor sem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy elfogadjam.
Jó, azt hiszem azért nagyon fontos, én nekem most volt nem olyan régen egy élményem, amikor egy nagyon ismert podcastban egy nagyon ismert és általam nagyon-nagyon sokra tartott színművész beszélt arról, hogy ő neki milyen asszendense van, és hogy emiatt, hogy ő ezzel magyarázta a személyiségének bizonyos jegyeit. Ezt viszont szerencsére az ember évek alatt, legalábbis én már eljutottam oda, hogy egy ilyen nem fog olyan csalódást okozni nekem, hogy így teljesen elforduljak tőle, és mondjuk emiatt hajlandó képes legyek elvitatni az ő művészi képességeit is, és mondjuk ne rajonganék érte színművészként továbbra is. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Az ember nem baj, hogyha megérti azokat a jelenségeket, amik vannak.
De nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy én felnézek rá. Például lehet valaki fantasztikus futballista, vagy színész, vagy hegedű művész is, hogy tök hülye. De hogy meg ne felejtsük el, hogy azért Tamás Gáspár Miklós egy krisznatudatú papnővel élt elég hosszú ideig. El tudom képzelni azokat a beszélgetéseket, de ettől függetlenül a szerelem útjai kiszámíthatatlanak, és elég jó működött a kapcsolata, tehát még kérdés sem volt ebben a történetben. Ja, vannak ilyen.
Na, de azért nem, annyira a bulvárért vagyunk itt.
De hát persze, de hogy nem. Azért
mert
nem.
Hogy egyébként hasonló jelenségek azok, tehát ugye azok a kognitív pszichológiai jelenségek, amik az ember világról alkotott képét befolyásolják. Meg azért itt vannak szociálpszichológiai jelenségek is, mert hogy azért nagyon sokszor egy csoportkohéziós alapot is ad az, hogy, hogy miben hiszünk. Tehát, hogy nyilván az, hogy most nem csak olyanra kell gondolni, hogy elmegyünk és a felekezet járunk, hanem akár a politikai meggyőződés is ilyen.
Futballcsapatok.
Aztán a homeopátiában való hit is ilyen, tehát ott is valamiféle ilyen, igen, a futballcsapatok ugyanez, tehát hogy itt valamiféle közösségi összetartó erőt képviselnek ezek a hitek, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt másfél hónapnak a tapasztalatai azt mutatják, hogy így, vagy hát több mint egy hónapnak a tapasztalatai, hogy hát ezek nem megtörhetetlen jelenségek. Vagy
na, ez nagyon fontos, tehát hogy de ilyenkor az van egy félreértelmezés ezeknek az eseményeknek, miszerint az emberek hirtelen felemelték a fejüket, rájöttek, hogy egy álomvilágban, egy hazugságban élnek, és meglátták a valóságot, de nem erről van szó ilyenkor, hogy hirtelen mindenki okosabb lett.
Hát én szerintem egyébként most az, amit azóta a választási eredmények óta látunk, hogy folyamatosan zuhan, tehát hogy folyamatosan mérik a támogatottságák, most 17-nél tartunk. Tehát hogy így ez a szintű bezuhanás a támogatottságnak, ez nyilván valamiféle olyasmiről árulkodik, hogy itt volt egy olyan réteg, akik pragmatikus okokból álltak tulajdonképpen az akkori kormánypárt mellé. Ezt ismerik, ezt a jelenséget, egyszerűen anyagi érdeke, politikai érdeke, a egzisztenciális, valamilyen módon egzisztenciálisan kötődött ez a rendszerhez. Most nyilván abban a pillanatban, hogy ez így megszűnik, és már nem ez lesz az egzisztenciális alap, akkor nyilván van egy ilyen kiózanodásnak is nevezhető folyamat. Bár én régebben nagyon szerettem ezt ahhoz, ha hasonlítani, van ez a Gyűrűk urából vett jelenet, amikor Théoden királyt meglátogatja. Ugye Théoden király
melyik
ilyen fátyolos a szeme, igen, és ott ül a trónon, és folyamatosan a főgonosz Saruman, ugye,
igen.
Folyamatosan befolyásolja távolról, távirányítja tulajdonképpen.
Drogallegória.
És akkor jön a Gandalf, és ki megszünteti ezt a kapcsot.
Aha, igen,
igazából igen. Ott ez a párhuzam szerintem valamelyest működik, hogyha hogyha megszűnik ez a kapocs. A kapocs alatt mondjuk érthetjük például a propaganda folyamatos működését. Tehát az, hogyha ez a távirányítás, ez egy csapásra, ezt így valahol elvágjuk, akkor ott megint van egy ilyen, ha nem is kiózanodási, de valamiféle újabb útkeresési folyamat.
Na, ez egy fontos dolog, látod, hogyha gondolod, hogy mi lesz, van egy tömeg, akit valóban ezek a hazugságok éltettek, ez Erdély Gics, a szuverenitás, a migráns veszély,
háborús nyugatás.
Igen, hogy ez most, ha hirtelen, nem kell valami új hazugságot adni nekik, hogy nehogy megőrüljek, ilyenkor gyorsan nem kell bepótolni ezt egy új hazugsággal?
Azért az a szerencse, hogy nem feltétlenül, tehát hogy nem...
Mert ha magukra hagyod ezt a tömeget.
Nem, tehát, hogyha nem a hazugság, hazugság iránti fokékonyságról szól a dolog, meg nem a hazugság az, amire szükség van, hanem valamiféle koherensnek tűnő üzenet. Tehát, hogyha van egy olyan narratíva, ami viszonylag koherensnek tűnik, vagy legalábbis beépíthető a meglévő hitrendszerünkbe, akkor azt könnyen befogadjuk. Na most ez ettől függetlenül nem kell, hogy valótlan legyen, hogyha valamilyen módon koherens. És,
igen, csak akkora tekintélyt nem tudunk. Tehát a példa, tehát hogy a jó napot kívánok, azért várból jöttünk ide le, most azért vagyunk itt a faluban, hogy elmondjuk önöknek, hogy az az Isten, amiben maguk hittek, az nem az egy ha kamu, a mi Istenünk bezzeg, az egy igazi Isten.
Tehát, hogy na ez az, ami nem működik.
Hát, illetve, hogy csak ez működik. Tehát, hogy
hát úgy igen. Nem működik, ahogy, tehát az, hogy lejövünk és azt mondjuk, hogy ez az Isten, ez nincs. Ez azért nem működik, mert gyakorlatilag megpróbálsz kirántani egy talajt a másik alól, és nem a talán másikat. A másik ugyanis számára idegen.
Igen, de azt mondod, hogy ha tovább is abban az Istenbe iszre, akkor levágom a fejedet, akkor azért működik.
Az egész más. Na, hát az egész más, az működik. De hát azért a magyar kereszténység alapja is ugye így fektetődtek le, hogy úgy mondjam.
Igen. Tehát azért nézd meg azt a felnégyet bácsit ott az ajtóban. Jó, csak tehát mondom.
Szeretnél még ellene szólni.
Sámán, van önök között sámán, tegye föl a kezét.
Igen, tehát azért ma egy egészen más helyzetben vagyunk az információ, ebben az elképesztő információs környezetben, amiben vagyunk. Tehát itt sokkal komplexebb képeket építünk föl magunkban, de erre nem mindig vagyunk képesek. Tehát az a baj, hogy az ember mégis az egyszerűségre törekszik folyamatosan. Ez egyszerűen egy evolúciós hozadék. Tehát, hogy ezt hozzuk magunkkal, ezzel nem tudunk mit kezdeni. És hát az egyszerűség az, mondjuk hozzáteszem, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az nem baj, hogyha a valósággal társul, már pedig azért, mert hogy sokkal, sokkal könnyebb fenntartani és koherensen fenntartani, mert egy hazugságról előbb-utóbb kiderül, hogy valamilyen oldalról elkezd sántítani. Na most ott jön be az, amikor erre épül fel az egész hitrendszered, és aztán elkezd lebomlani ennek a hazugságrendszernek a falai elkezdenek lebomlani, akkor jön az, hogy akkor hogy oldott fel a kognitív diszonanciádat. Tehát új megváltott
keresel. Azért ne felejtsük el, hogy
látjuk ezt a jelenséget amúgy.
Hát erről beszélek, hogy azért Magyar Péter egy csomó embernek abszolút a megváltó szerepében van, tehát hogy továbbra is ugyanaz az eszközkészlettel fordulnak az új kormány, az új rendszer felé, és mint az előző felé, nem a racionalitást hirtelen. Hát
azért reménykedjünk abban, hogy legalább ő maga nem fogja ezt teljes mértékben.
Nagyon nehéz! Ó, de nehéz!
Mert azért abból a pozícióból, főleg ekkora mandátummal, ekkora felhatalmazással.
Egy hete már szűzlányokat áldoznak a küszöbben, hát előbb-utóbb elhiszem, hogy én vagyok.
Valószínűleg nagyon nehéz lesz nem belecsúszni abba, hogy úgyhogy azt hiszem, hogy azt, amit az édesapja mondott, hogy kritizáljuk ezt a kormányt keményen, azt nagyon komolyan kell venni.
Hát és, nem kérdés.
És mi is azért
is van számtalan,
nyilván mi is nagyon-nagyon sokszor próbáltunk a nyílt politikai állásfoglalástól távol maradni az elmúlt években, ezt sokszor elmondtuk már, de azért az fontos, hogy amikor szakpolitikai kérdésekben úgy éreztük, hogy meg kell szólalni, akkor azért megszólaltunk, és ezt mi továbbra is szeretnénk ugyanígy fenntartani. Bár vannak nagyon-nagyon biztató jelek.
Mire gondolsz?
Hát mondjuk a tudományhoz való hozzáállás, egészségügyi tárcának az önálló minisztériumként való megalapítása.
Például igen.
Az oktatási minisztérium létrehozása, akkor az élő környezet védelméért külön minisztériumot hoztak létre. Tehát azért ezek olyanok, amik azért azt jelzik, hogy egy teljesen másfajta szemlélettel állhat neki az új kormány. És hát úgy tűnik, az eddigi kijelentésekből, illetve az eddigi személyi választásokból úgy tűnik, hogy valószínűleg itt azért a tudományos megalapozottságnak annak sokkal nagyobb szerepe lesz az irányok meghatározásában.
Csak
utólag fogjuk tudni emlegetni, tehát most egyelőre csak óvatos optimizmus.
Nem volt kiemelkedően tudományellenes az Orbán kormány, tehát nem ez volt egy fő jellemzője.
Hát attól függ, miről beszélünk. Attól függ,
nem egy ilyen Donald Trump szintű. Nem,
de azért hozzáteszem, hogy a Donald Trump szintet, ha már emlegetted, ugye Donald Trump, aki ilyen nagyon-nagyon nyíltan például szélenergia ellenes, bár egyébként rendszeresen szélmalmoknak nevezi a szélerőműveket, de hogy ez mindegy. Tehát körülbelül ennyi fogalma van a világról egyébként. egyébként is, de hogy ugye azért azt lássuk be, hogy 2011 és 2024 között a magyar kormány is gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítette a szélerőművek telepítését Magyarországon.
Viszont a naperőművekben
az benne volt a buliban. Naperőművekben azokban elhúztunk, tehát hogy a legtöbb európai országtól elhúztunk, és ugye ott volt a másik az atomenergia. Tehát nyilván az atomenergia sem olyan értelemben egy ördögtől való gondolat, hogy arra építsünk, hogy alapvetően nagyon nehéz, sok ország egyébként mostanában kezdi felismerni, hogy marha nehéz a zöld átállás és a karbonsemlegesség elérése atomenergia nélkül, mert hogy viszonylag jól skálázható.
Ott azért egy-két problémát kell tisztázni, hát de önmagában
technológiai és biztonsági problémákat tisztázni kell, de karbonsemlegesség szempontjából alapvetően egy nagyon jó választás, és hát ezt mondjuk például a franciák ezt így gyönyörűen most pörgetik föl megint, tehát és ezért hozzáteszem, hogy sokan...
De
sokan
nem az oroszokkal építették az atomenergiát.
Na ne, és itt van ez, hogy... Tehát ugye az a baj, hogy olyan kérdésekben is, amik alapvetően tudományosan, talán megalapozottak, technológiailag jó irányt képviselhetnek, hogy itt is mindenhol politikai alapú döntések születtek. Tehát az, hogy, hogy orosz hitelből több ezer milliárd forintért építünk bővítünk egy erőművet mindenféle egyeztetés nélkül a szakmai szervezetekkel, és egyébként hozzáteszem, hogy a környezetvédelmi szervezetekkel sem történt. Tehát például ugye az, hogy jelenleg is, a jelenállás szerint is probléma Paks után a Duna Paks utáni szakaszainak a túlmelegedése például. Tehát, hogy ugye nyilván nem hűtik vissza eléggé a vizet, mielőtt visszaengedik a folyóba. Ez óriási probléma ökológiai szempontból. Senkivel nem egyeztettek erről, egyszerűen csak meghozták a politikai alapú döntést, és úgy csináltak, mintha ez tudományosan megalapozott.
Hozzátenném egyébként az akkumulátorgyárak esetében is, tehát a víz mindig a legnagyobb probléma.
A víz a legnagyobb probléma, és az akkumulátorgyárak esetében is erről is beszéltünk már, nem maga az akkumulátorgyár a probléma, mert hogy máshol is gyártanak akkumulátorokat, és gyakorlatilag a világ e felé tart, tehát hogy egyre nagyobb szükség van az akkumulátorokra, tehát végül is nem feltétlenül egy hülye gondolat azt mondani, hogy Magyarország egy ilyen fontos gyártóközpont lehet, tehát gazdaságilag is, de mindezt úgy kell csinálni, hogy tehát amikor egy környezetvédelmi hatástanulmány nem készül egy gyár telepítése előtt, akkor azért ott nagyon nagy gondok vannak.
És annak a következményei, hogy például ugye egy csomó helyen ugye egy város mellé épített akkumulátorgyár a városra megegyező mennyiségű vízszükségletre. Tehát írtózatos a szükséglet. A Paksnál, hát tényleg ne is beszéljünk róla. Elképesztő, és az, hogy viszont az a történet, hogyha visszahűtenék, mert ugye meg lehet technológiai oldani, akkor valószínűleg már egyszerűen nem érné meg az áram, amit ott termelnek.
Igen, mert az is energia.
Hát hogy
is energia befektetés.
Mondjuk azt lehetne, hogy a Paks teljes energia termelését a visszahűtésre fordítják, és akkor egy ilyen kis önmagában ellenne
Paks,
se kisebben nem jönne semmi belőle, de ott dohogna magának, és ott biztos klassz lenne, ott biztos dolgoznának.
Jó, tehát nyilván ezek nagyon fontos megfontolások, de ez mind olyan, ami szakmai megfontolásokat igényel. Tehát ezeket nem politikai alapon kell meghozni, ezeket a döntéseket.
De te is tudod, hogy a szakmai elgondolás, akkor mindig az a baj, hogy elnézést, olyan történést keresünk, akik szerint megnyertük a Mohácsi csatát, és találnak hármat. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ökológust is találnak, meg filozófust, meg matematikust.
Igen,
is, Fidesz matematikát.
Ez egy következő szintű probléma. Tehát amikor a meggyőződéseinkhez keresünk bizonyítékokat, ez ugye tulajdonképpen a cherry picking jelenség, ez a mazsolázgatás.
Ez nagyon mondjuk, fontos egyébként.
Amikor azt mondjuk, hogy meg van egy egész széles köre a bizonyítékoknak, és még csak azokat válogatjuk ki, amik a mi álláspontunkat támasztják alá. Ez egy nagyon jól ismert jelenség, de igazából eddig feltétlenül el se jutott az előző kormány, mert nem akart megmagyarázni tudományosan dolgokat, meg se próbálta sok esetben, hanem egyszerűen így volt és kész. És aztán, hát ez most, hogyha legalább odáig eljutunk, hogy legalább a konzultációk megvannak, még akkor is előfordulhat, hogy olyanokra fognak leginkább hallgatni, akik nem annyira a tudományos konszenzust képviselik, de azért az, hogy most már minisztériumi szinten működik ugye a az élő környezet védelme, és azon belül külön lesz majd egy klímára szakosodott, klímavédelemre meg egy vízügyre szakosodott államtitkári szint, ezek már azért úgy, és ráadásul azért, amikor a személyi választásokat nézzük, akkor tényleg úgy tűnik, hogy szakembereket ültetnek ezekbe a pozíciókba. Ez azért valamennyire óvatos, de optimizmusra ad okot.
És azt ne felejtsük el egyébként, és ez egy fontos dolog, hogy attól még, hogy éppen az aktuális kormány hülye vagy nem hülye, azért az ne, tehát Svédországban és Ugandában is vannak varázslók. Tehát biztos, hogy meg kézrátétellel gyógyítók, meg horoszkóp készít. Tehát ez nem azt jelenti, csak amikor, tehát van egy világos út, amikor látjuk, hogy már pedig akkor, tehát na, tehát, hogy a föld nem lapos, és hogy e felé megyünk, az persze, és igen, és mindenki higgyen azt, amit akar, tehát én tovább is azt állítom.
Igen, tehát hinni lehet abban, amit akarunk. A más kérdés, hogy attól kezdve, hogy mondjuk olyan pozícióba kerülünk, ahol már tőlünk függnek dolgok, és mások élete, vagy mások életét befolyásoló döntések azok, amiket mi hozunk, akkor már nem mindegy, hogy mire alapozunk ezeket a döntéseinket, tehát lehet hülyeségekben hinni, csak az ellenőrizhető, igazolható állítások azok, amik a felelős döntéseknek az alapjául.
Mit kellene tenni Joe Rogannek? Ugye ez a kérdés. Aki véletlenül egy olyan pozícióba került, hogy rohadt hallgatott lett a podcastje, és hát tök hülye. És hogy ilyen esetben ilyenkor nem tudsz beavatkozni kívülről, szerintem.
Nem tudsz beavatkozni kívülről, Joe Rogannel azt lehet csinálni, és egyébként a kormányokkal is ezt kell csinálni, azokkal a kormányokkal, amiket lehet. És hát egyelőre ha tényleg azt fogják képviselni, amit ígérnek, akkor valószínűleg itt azért valamilyen szintű ilyen ellenőrzési szerepe lesz a szakszervezeteknek, a civil világnak, stb. Tehát ugye itt most az elmúlt években azért a civil világot megpróbálták megfojtani amennyire. Tehát nem nyíltan, volt amikor kicsit nagyobb nyíltsággal, de hogy azért alapvetően hogy sikerült ellehetetleníteni egy csomó civil szervezetnek a munkáját, és mi is mondjuk főleg annak köszönhetük valószínűleg azt, hogy nekünk velünk nem volt semmi gond, hogy elég kicsik voltunk ahhoz, hogy nem foglalkoztak velünk.
A tudomány tudnélik nem arra készült el, hogy politikai csatákat vívjon meg. Tehát ez nem, a tudománynak nem az kell, hogy tehát még az sem kell, hogy támogassa a politika. Adják oda a pénzt, és hagyják békén. Az akkor működik tökéletesen. Ne jelöljenek ki célokat, tehát például ne mondjuk azt, ami a legidegesítő volt ebben a történetben, hogy amikor kitalálta azt, már nem tudom melyik, Palkovics vagy valaki, hogy az egyetemeken hát milyen kutatások folynak már, hát ennek sem. Tessék, hát találjuk fel a nem tudom mi új teflont, vagy mit tudom én, valamit, amiből pénzt lehet csinálni.
Na, csak nem így működik a tudomány. Tehát, hogy van a tudománynak egy olyan szintje, amit ugye általában alapkutatásnak szoktak nevezni, aminél a legnagyobb szükség van arra, hogy állami szinten támogassuk, mert ott nincsen közvetlen profit lehetőség. Hát, tehát ugye később az alkalmazott vonalon ott már ugye jönnek a spin-off cégek, meg az egyébek, akik alkalmazzák, beépítik, termékek csinálnak belőle, és így kerül használat széles körben, de az alapkutatásban, aminélkül egyébként nincs alkalmazott tudomány, tehát abba muszáj valamilyen szinten államoknak fektetni be, és hát...
És nem lehet beleszólni.
Nagyon érdekes ez, hogy ez volt az alapja annak, hogy az Egyesült Államok volt a világ legjelentősebb tudományos kutatási helye, vagy a kutatásokkal foglalkozó országa. Gyakorlatilag megnézed a tudományos eredményeket, és a 20. század nagy része az abból áll, oké, volt itt mondjuk Ausztria, Németország vonalon, volt mondjuk például a kvantummechanika alapjai.
Milyen nagyszerűen sikerült a politikának megsemmisíteni a német tudományt.
Politikának sikerült ezt elűznie innen, és az Egyesült Államok pedig befogadta mindezt, és aztán lett a világ legjelentősebb tudományos
vezető. Ez olyan hatalma. Kínos, amikor elüldözik valahonnan a zsidó tudományt, és nem marad tudomány. Tehát ez majd nagyon kínos. Nem kell. Igen, tehát ez én is azt szeretem, mikor a meldöngető magyar Nobel-díjasok. Ott sose kerül szóba az, hogy a magyar Nobel-díjasok hány százalék. Akkor, de amikor hogy zsidózni kell,
most így százalékosan nem tudom, egyetlen egy magyar Nobel-díjas van, aki Magyarországon végzett kutatásért kapta a Nobel-díjat.
Na jó, de nálunk, látod, mert mi szegény ország vagyunk, ezért elüldözzük inkább a tehetségeinket, mert tudjuk, hogy ott sokkal jobb körülmények között fognak kutatni. És
igen, tehát megadjuk nekik az oktatási hátter, akkor még megkapták az oktatási hátteret, és akkor utána
tudjuk finanszírozni.
Ilyen szempontból például az, amit mondjuk, hogy Krausz Ferenc körül történik, ez egy nagyon sajnálatos, és egyrészt nagyon méltatlan helyzet, másrészt viszont azt lehet mondani, hogy annyira nagyon egyértelműnek tűnik az, hogy itt valami politikai befolyás alatt történt az a 260 vagy 70 millió forint, meg, milliárd forintos.
Meg az el, hogy ezt nem, ez sajnos az állami feladat. Tehát én tudom, ezt nem lehet kiszervezni egy KFT-be, mert ott ugye bármi megtörtént.
Nem egy KFT-ről, egy alapítványról beszélünk.
Pintér, jó, mindegy, ma BT. Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, a beszélgető partnerem most is a Szkeptikus Hétfő keretében. Miért bukott meg? Na ez jó, de miért bukott meg a propaganda? Mert ez iszonyú fontos, hogy megbukott-e, vagy az ellenpropaganda működött-e jól, és még mindig a propaganda hatás alatt vagyunk, na ez majd a hírek után, illetve az ezt követő Allman Brothers szám után fog csak kiderülni számunkra, és most jönnek a hírek 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%.
Az ötös.
Jön a tigris, jön a tigris, nála erősebb nincs is.
Beszivároghat a gender lobbia közéletbe. Háj, szörnyű. Húristen, én már látom a szivárgó gender lobbit, ahogy surran befele a közéletbe. Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke a vendégem. És igen, és feltettem a kérdést búcsúzóval, amíg elmentünk van a szünetbe, hogy miért bukott meg a propaganda? Miért?
Először is nem tudjuk, hogy megbukott-e.
Ja.
Viszont azért szerintem kezdjük azzal, hogy azért tisztázzuk, hogy mit értünk ez alatt a propaganda.
Ez mindig, tehát igen, tehát mi a különbség a befolyásolás és a manipuláció között? Ez mindig egy fontos, igen, fontos igen, különbség. Igen.
Tehát azért itt, ami szerintem nagyon fontos elem az, hogy itt sok országban előfordul valami hasonló, de itt tulajdonképpen ugye kiépített 16 év alatt a magyar kormány egy olyan rendszert, amit gyakorlatilag az állami propaganda gépezetként emlegethetünk. Ugye itt arról van szó, hogy gyakorlatilag ők a több mint 80%-át a média piacnak teljesen leuralták. Tehát, hogy ő a gyakorlatilag 80% a média felületeknek, az gyakorlatilag egy ilyen szócsőként működött. Ugye beleértve azt is, ami korábban közszolgálati műsorkészítésről szólt volna, tehát amit sokan még mindig királyi televíziónak szoktak nevezni. Szóval ez ugye új értelmet nyert ilyen értelemben tulajdonképpen, de ugye nagyon-nagyon érdekes az, hogy erre mennyire építettek, és az, hogy ott gyakorlatilag mennyire egy ilyen cenzúrázott, alapvetően egy idő után már öncenzúrával működő, folyamatos a kormányzati kommunikációval, teljes összhangban lévő üzenet halmaz. Toltak így az arcunkba. Na most ez ugye nagyon sokszor konkrétan egy állami szintre emelte a dezinformáció jelenségét, tehát itt van, és itt jön a szkeptikus kapcsolódási pont egyébként részünkről, hogy itt tulajdonképpen egy olyan folyamatot láttunk, ahol gyakorlatilag nettó hazugságokat is folyamatosan toltak az arcunkba, mint hivatalos kormányzati narratívát. És,
vagy mint saját véleményt, ugye ebben az a szép, hogy...
Hát mint az civil szervezeteken keresztül, a kormány által támogatott civil szervezeten keresztül, sok civil szervezeten keresztül, ugye ennek főleg akkor lett jelentősége, és szerintem itt rákanyarodhatunk arra, hogy ez az egész miért bukott meg, azután, hogy egyébként 12 évig ez elképesztően sikeres volt. Tehát, hogyha megnézzük az előző választásokat, és főleg a 2022-es választásokat, a 24-es választásoknak már ott már recsegett egy kicsit a gépezet, de ott is gyakorlatilag gőzerővel nyomták az arcunkba ezeket a propagandisztikus üzeneteket. Tehát ugye a háborús riogatás, ugye főleg akkor már azért 2 éve zajlott a háború 2024-ben, amikor az EP választások voltak, akkor ezt a háborús riogatást ezt nagyon erősen nyomták, akkor ott már Brüsszel volt ugye nagyon ilyen furcsa dolog volt a Brüsszel, mint ellenségkép, mert hogy közben ugye az európai parlamenti választások voltak
Hogy is mondjam, azért ez egy nagy tett volt, hogy orosz irányba fordítani a Fidesz szavazókat, és elfordítani nyugattól. Tehát ez azért...
Igen. Na de ez ennek a gépezetnek köszönhetően sikerült, mert hogy amikor a plakát, az óriás plakátok is ugye elárasztották az óriás plakátokkal az országot, ugye ez is részben ugye annak köszönhetően volt, hogy gyakorlatilag a plakátoknak, a hirdetőfelületeknek a tulajdonosai is egy olyan rendszerbe, ez az egész tulajdonosai, tulajdonosi rendszer, ez úgy működött, hogy akkor ez mind kormányközeli cégekhez volt köthető. Mm-hmm. Tehát elképesztő, hogy mennyire nem fért hozzá például az ellenzék ezekhez. Ugye részben azért, mert erőforrás hiányaik is voltak, ja, pénzük nem volt megvenni ezeket a felületeket, de hogy közben meg ugye eleve kiszorultak erről a piacról. Tehát egy nagyon egyoldalú kommunikációt láthattunk a korábbi választások alatt. És ráadásul az EP választásoknál elképesztő volt az, hogy gyakorlatilag ilyen 10 millió eurós nagyságrendben költött a magyar kormány.
10 millió eurós.
Tehát 10 millió eurós, tehát itt három, tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen 3 milliárd forint körüli összeget költöttek csak Facebookos hirdetésekre.
Ami nem számított bele a kampányköltésbe.
Így van, tehát ugye a hivatalos jogszabályok szerinti kampányfinanszírozásban nem számolták bele, vagy nem számított bele. Most miért volt ez érdekes? Azért, mert egyetlen egy olyan párt nem volt egész Európában, aki ennyi pénzt költött volna erre.
Sőt, volt olyan ország, ahol az összes párt nem költött ennyi.
Így van.
Ez a szép.
Így van. Tehát ilyen értelemben egyszerűen az árasztásos módszer volt az, amivel egyszerűen így, igen, tehát itt a brute force, simán is egyszerűen gőzerővel letaroltak mindent. Na most ez ugye működött, legutóbb 2022-ben ugye nagyon jól működött. 2024-re ugye megjelent már a Tisza, ők ugye az EP választásokon már azért elég szépet nyertek.
29,8.
Tehát, hogy ez, és ugye nagyon hirtelen, tehát a megjelenésük után szinte azonnal, tehát hogy ez elképesztően gyors lépés volt. De hogy na itt kezd, és itt úgy tűnik, hogy a legnagyobb hatása az egy olyan dolognak volt, ami ugye morálisan kérdőjelezte meg az állampártnak tulajdonképpen a morális vezető szerepét. Amikben ugye szerettek ők tetszelegni korábban. Tehát ugye az egész korábbi 14 évnyi propaganda, az azt építette föl, hogy mi vagyunk a morális fölényben. Ja. Ugye ment itt a gyurcsányozás, mindenkit összegyurcsányoztak, stb. Hogy mi vagyunk morális fölényben, és ezt az üzenetet, ezt sikerült azért úgy eljuttatni, hát köszönhetően részben ennek a nyers erőnek, amit képviseltek. Viszont ugye itt volt a kegyelmi botrány, és az gyakorlatilag az annyira nagyon érzékenyen, úgy tűnik, hogy érzékeny, erről felmérések vannak, úgy tűnik, hogy annyira érzékenyen megütötte a társadalomnak azokat a húrjait, megpendítette azokat a húrokat, amik miatt elkezdett így lebomlani az a kép, amit ők felépítettek magukról 14 év alatt.
Igen, mert hogy ez annyira, tehát az mindennek ellentmondott.
Igen.
Tehát az annyira egy ilyen, nem is tudom, tehát ez tényleg olyan, mint hogyha Teréz anya ment volna, és elővesz egy kalasnyikovot, és mint egy lead és
sorozatot. Körülbelül ez a szint.
Az éhező gyerekekre, majd megy tovább, és azt mondja, hogy az nagyon gyermekek fontosak. Tehát nem lehetett hova tenni. Tehát azt még a leghülyébb is tudta, hogy ez valahogy nem stimmel, és ez ki. És hogy ezért volt furcsa, és főleg azért, mert mindenki tudta, hogy ezt elvágták ugye Varga Judit és a köztársasági elnök asszony megbuktatásával, de mindenki tudta, hogy tovább vezetnek a szálak, igen, ugye? Igen. És emiatt mindenkiben, még a Fidesz szavazókban is maradt egy ilyen hiányérzet.
Hát itt jön be az, hogy amikor egy ennyire központosított rendszer van, és ugye nagyon érdekes ez, hogy ugye sokakat nem zavart ez a központosítottság, azért, mert úgy gondolták, hogy ez hatékonyan működik.
Uh-huh. Persze.
Meg ugye hát van a személyi kultusz az meg azt eredményezi, hogy ha az én általam istenített személy van ennek a piramisnak a csúcsán, az engem miért zavarna? Tehát amikor ott, szerintem ott a helye.
Azt azért elfelejtsük el, hogy 89-ben a magyarok nem szabadok akartak lenni, hanem milkacsokit akartak a közértben.
Igen, ez a másik, hogy van egy ilyen gazdasági kiábrándultság, amikor egyszerűen a bőrén érzi valaki, tehát a Maslow piramisnak a legalján lévő dolgoknak rendben kell lenni ahhoz, hogy a következő szintek el tudjunk kezdeni foglalkozni.
Nyilván.
Tehát, hogy amikor valakinek egzisztenciális nehézségei vannak, és amikor, tehát hiába nyomták az arcunkba azt, hogy ők veszik az olcsó olajat, és akkor ezért van nekünk a sokkal olcsóbb üzemanyagunk, mint máshol, mert közben a valóság az meg nagyon sokszor ugye visszaütött, vagy szembe jött.
Ha fázom, akkor nem érdekelnek az egyéni szabadságok.
Igen, tehát ugyanez a tűzifa, tehát, hogy egyszerűen egzisztenciális kérdések ben nem voltak meg az alapvető élet lehetőségei sokak számára. Mindeközben pedig ugye hallottuk azt a korábban ugye morálisan így a piedesztára emelt vezetéstől, hogy, hogy egyébként milyen fantasztikusan működik minden. Ugye itt is volt egy elképesztő nagy kontraszt.
Megszüntettük a gyermekéhezést. Ez kiesett a Deutsch Tamás száján.
Igen, megszüntettük a gyermekéhezést, mert a legtöbb gyerek, aki éhezett, az már éhe
már,
volt.
Már vagy ez, éhe. Vagy ez, a ukrán állampolgárságot adtunk nekik. Vagy valami eltüntettük.
Szóval itt egy ilyen nagyon-nagyon sok tényezős dologról van szó, mert egyébként hosszú távon, és ennek is nagyon érdekes a kognitív pszichológiai, szociálpszichológiai háttere, hogy mennyire jól tud működni a propaganda, és ugye azért olyan szintű propagandát nyomtak, ami ugye nem volt szerencsére összekapcsolva egy fizikai erőszakot alkalmazó vezetéssel, tehát ez nem úgy működött, mint a két világháború közötti időszak, meg a világháború alatt egyes európai államok, tehát azért itt ezért nem lehet azt mondani, hogy itt egy nyílt diktatúra lett volna, és nagyon érdekes, hogy szakemberek, például ugye Krekó Péter szokta gyakran emlegetni ezt mostanában, hogy egy információs autokráciáról beszélünk, tehát hogy alapvetően a narratíváknak a kontrollja az, amit ők megvalósítottak, és ehhez nem kellett erőszakhoz folyamodni. Tehát ők egyetlen egyszer igazából komoly mértékben nem volt erőszakos fellépése ennek a vezetésnek 16 év alatt. Tehát ugye azért itt nem kellett attól félni, hogy nem mehetsz el egy nyitott ablak mellett a harmadikon, mert véletlenül kiesel rajta. Nem kellett attól félni, hogy itt hirtelen eltűnnek emberek meg újságírók. Ugye a legközelebb ilyen jellegű, ilyen koncepciós per jellegű tevékenységekhez ugye mondjuk a Iványi Gábor és köre, akiket ilyen lögdösődési vádakkal kezdtek el így zaklatni tulajdonképpen. Ugye ott néhány politikust még belerángattak ebbe.
Azt azért ne felejtsük el a Balogh Zoltán, amikor lebiznisz egyház azt az evangélikus.
Igen, az gyönyörű. Az nagyon ízléstelen.
Azért ott rendben.
De hát ilyen ízléstelen dolgok azért úgy voltak gazdagon, és azért itt úgy tűnik, hogy egyszerűen a valósággal is annyira elvesztették a kapcsolatot, hogy egy idő után ugye már nem érzékelték a társadalomnak a feszültségeit. Nem érzékelték azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami foglalkoztatja az embereket, és nyilván ez nagyon jó meg lehetett lovagolni azzal, amit viszont az alternatívaként megjelenő jelenlegi miniszterelnök.
Elnézést kérek, egy órával ezelőtt olvastam, de már is elfelejtettem a szerzőt, Szabó, nem Szabó Andrea, hanem egy Szabó Edit talán írt egy egészen kiváló elemzést a Facebookon arról, hogy marketing szempontból elemezte a Magyar Péter jelenséget, elképesztően visszafogottan és elképesztően világosan. Meg fogom keresni, mert valamit kommentáltam, valami pozitívat hozzá is, és vissza fogom keresni, de ő csodálatosan levezeti, hogy itt szó sincs politikáról. Tehát itt egy különböző olyan pillanatok vannak, amikor ugye az ember várja, hogy tökéletesen felkészült legyen, hogy piacra lépjen, de közben nem kell megvárni, mert a piac mondja meg azt a pillanatot, amikor ott támad egy rés, és félig felkészülten is belépsz, és győzni fogsz, ami
igen,
történt.
Igen, gyönyörűek. Igen, és közben ugye ebben az a szomorú, hogy korábban ugye elképesztően sok ember nagyon sok munkát beletett abba, hogy megpróbálja megdönteni ezt a hegemóniát.
Hogyne.
És ugye különböző okokból ez egyrészt nem értek, másrészt nem is akarok a politikai részével foglalkozni.
Igen. Tehát én nem mondom, hogy érdemtelen a sorsuk azoknak a pártoknak, akik most eltűntek ebben a
azért tudnék egy-két példát mondani.
Igen, de csak
személyes véleményem, most egy szkeptikus társaságot képviselem, tehát nem szeretnék ebbe belemenni.
Azért mondom, de hogy kétségtelen, hogy voltak kísérletek, ami tehetségtelenség miatt volt, ami energiák hiánya miatt, stb. Tehát rengeteg
forráshiány
vagy éppen az, hogy tehát hogy igazából betagozódtak a nemzeti együttműködés rendszerébe, ők az ellenzék vezető szerepére törtek, nem a
igen, de
a lényeg az, hogy igen, ez a
tehát ami tehát hogy mégis a szkeptikus hétfőről van szó, vagy a hétfő műsorában vagyunk, tehát hogy alapvetően ami szkeptikus szemmel nagyon érdekes, az hogy egyrészt hogyan működött a manipuláció majdnem másfél évtizeden keresztül, és hogy mik voltak azok a tényezők, amik ugye mégis, ugye ez azért érdekes, ez nemzetközi szinten is érdekes, tehát nem véletlen, hogy annyira érdeklődnek egyébként. Én ugye folyamatosan kapcsolatban állok nemzetközi szervezetekkel, szkeptikus szervezetekkel, hogy nagyon nagy az érdeklődés hogy erre a szkeptikus közösségben, nemzetközi szinten is. Mert hogy elképesztő tanulságokat lehet levonni belőle talán, vagy legalábbis azt reméljük, hogy lehet. Mert hogy ugye mivel foglalkozunk nagyon sokat, azzal, hogy hogyan manipulálnak embereket, hogy hogyan, mert a propagandának is ugye nem csak az állami központosított jelenséget nevezzük, hanem ott tulajdonképpen azért sok minden számíthat propagandának, de mindenképpen a meggyőzésnek vannak azok a formái, amikor egyszerűen mindenféle nem tartalmi alapon, hanem egy eszköztár alkalmazásával próbáljuk ugye meggyőzni a másik oldalt. Na most itt ugye tehát az egy ilyen tisztázott dolog, hogy volt ez a propaganda gépezet, és nagyon jól működött, ugye tudott érzelmekre hatni, a félelem egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Ez tulajdonképpen ugye a csoport kohézióra építés, tehát a hovatartozás, a törzsi szemléletnek a kiaknázásával együtt, az, hogy van az ők, és vagyunk a mi. Ez egy nagyon-nagyon régóta működő, aki nagyon jól működő.
Egyszerre nem kap rétest estére.
Meg aki nem velünk van, az ellenünk van. Hát tehát, hogy ez alapvetően ugye erről szól a dolog. De most ezt összekombinálták ugye azzal, hogy lehetett mindig riogatni valamivel. Tehát ugye aki emlékszik még ennek a 16 éves korszaknak az elejére, ugye eleinte mindenért Soros György volt a felelős.
Illetve volt egy ilyen bankár világ.
Igen, olyan is volt. Igen. És akkor ugye előtt jött Soros György, aki azért meglehetősen hosszú időn keresztül uralta ezt a pozíciót, tehát abszett. Hogy ő volt a közellenség. Ugye kell egy bűnbak, és akkor ezt a bűnbakot, ezt így megtaláltuk. Aztán később ez így átcsúszott az EU-ba, de ugye az EU-ba is úgy csúsztunk át, hogy gyakorlatilag azon keresztül, hogy ugye azt állították, hogy az EU-t is Soros György irányítja.
Meg a migránsok jöttek az átsegítés Sorosból az EU-ba.
2015-ös.
De hogy igen. Az úgy történt igazából, hogy az EU azt akarja, hogy mi engedjük be a migránsokat, ezért ő a bűnös, de a migránsokról...
És ugye ez az, amit az Egyesült Államokban úgy névek, hogy a Great Replacement Theory, ez az, amikor azt mondják, hogy le akarják cserélni a lakosságot tulajdonképpen egy másik fajtára. Ugye itt nálunk ez úgy működött, az hogy azt mondták, hogy gyakorlatilag így azt mondták, hogy akkor így lecserélik a muszlimokra, majd azért el-iszlámosítják majd egész Európát.
Igen. Sőt, valami szélsőjobbos ismerősen meg is jegyezte, hogy oké, de hogy most akkor az történik, hogy elcseréljük a zsidóinkat a muszlimokra, akkor azt mérlegelni lehet.
Ez egyébként ez külön pikantériája, hogy a 21. században még mindig lehet vallási alapokon ilyen jellegű ellenségképeket építeni.
Ezt el fogjuk mondani 300 év múlva, ez olyan, mint a Izrael és a közel-keleti konfliktus. Tehát 300 év múlva itt fogunk ülni, és azt gondoljuk, szerintünk ezt úgy lehetne legjobban megoldani. Tehát vannak ilyen dolgok, amik nem működhetnek másképp.
Tim Minchin mennyire ismerős neked? Tim Minchin. Ő egy ausztrál fickó, aki egyébként komikusként lett ismert, de egyébként kiváló zongorista, és most már inkább zeneszerzőként működik. Uh-huh. De neki voltak ilyen stand-up műsorai, ami zongorával zseniális volt. Aha. És hát ilyen nagyon-nagyon érdekes szövegű dalokat írt. Uh-huh. Az egyik azt mondta, hogy béke himnusz Palesztináért. Uh-huh. És akkor erre azt mondta, hogy ti sem esztek disznót, mi sem eszünk disznót. Úgy tűnik, hogy ez a világ kezdete óta így van. Akkor mi lenne, ha együtt nem ennénk disznót?
Tehát, hogy... Kiváló gondolat ez a kiváló gondolat. Már csak azért is, mert a disznót kedvelők ezzel. Ez klasszikus. Én azért támogatom egyébként én a meleg lobbit nagyon erősen támogatom, mert ezzel megint egy eséllyel nagyobb nekem a szombatesti elfoglaltságomra. Tehát minél több meleg csávót akarok a környezetemben látni, az nekem csak...
Szóval ez a lényeg, hogy azért hoztam fel ezt a példát, mert nyilván egyrésztről bizonyos dolgokat túlbonyolítunk, másrészt viszont nagyon sokszor a bonyolult dolgokat ide nem egy, látjuk elég bonyolult.
Egy lábjegyzetet fűznék ide, a propaganda szó támadó jellegű használatát, gender propaganda, meleg propaganda, stb. Amikor nem létező dolog, vagy abortusz pártiság, tehát hogy úristen, ez a világban nincsen ember, aki abortusz párti lenne, a legbrutális liberál, az anarcho liberális, aki tényleg a lopott áramból működteti a kriptobányáját.
Én az azért tudom képzelni, hogy van olyan, aki, tehát vannak azok a férfiak, igen, akik mondjuk, hát hogy is mondjam, csak óvatlanságból, felelőtlenségből a apaság elé néznek, és nagyon nem akarnak. Na azok biztos, de nem, hát abortuszpártiak.
Adott esetben, de olyat azért te se ismersek, azt mondja, jó, hát kefejünk a világba szerte szét, azt majd elveteti. Tehát nem, ez a hozzá, ez nem létezik. Tehát és közben, és mondom, a gender propaganda ebből a szempontból a legérdekesebb, amikor nem létezik gender propaganda. Senki sem próbál rávenni valakit arra, hogy váltson nemet, vagy hogy más, vagy érted? Szóval ez
nagyon érdekes volt hallgatni ugye a most már oktatási miniszter asszonyt.
Ó, de szép.
Amikor így megkérdezte, hogy így látott ő már átműtött óvodást?
És hogy merül, még nem látott.
Még nem, de olyat, aki éhezik, és mindenféle szörnyű körülmények között, olyat igen.
És mindezt azzal a lemondó bölcsességgel, tehát ami nagyon tetszett benne ez, hogy ez már igazából fáj nekem, hogy erről beszélnem kell. Most, de maga olyan ostoba,
viszont ez egy, kénytelen vagyok. Ha már itt ezekről beszélünk, hogy itt nagyon fontos, hogy a valódi problémákról felejtettünk el beszélni addig, amíg ezek a propaganda eszközök által terjesztett őrületek mellett.
Hát mert az pénzbe és munkába kerül, meg energiába. A valódi problémák az egészségügy, az oktatás, érted?
Igen, tehát hogy ezek komoly problémák, amikre vannak egyébként megoldások, és meg lehet találni ezekre a megoldásokat, mert vannak olyan helyek a világban, ahol működnek ezek a rendszerek, és az oktatás is egy ilyen terület. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ezekre koncentrálni. Na most, ugye felépült ez az egész, és úgy tűnik, hogy ugye több ponton elkezdődött a lebomlása. Na most ugye nyilván a valósággal való kapcsolatnak az elvesztése az egy fontos eleme ennek. Tehát, hogy amikor annyira szélsős, és egyébként ezt például szokták kiemelni az Egyesült Államok kapcsán, hogy vajon, most ugye novemberben ők készülnek ugye időközi választásokra, tehát, hogy a nagyon érdekes lesz látni azt, hogy mennyire jut el a választókhoz az, hogy itt már gyakorlatilag teljesen elrugaszkodtunk a valóságtól, és egy teljesen fenntarthatatlanul működő, emberek kárára működő rendszer épült ki.
Ugye van egy barátom, kedves barátom, régi-régi disszidens, 82-ben talán pattant ki, és ő nagyon kemény, beleállós trumpista, aki és néha hazalátogat, és én nagyon szeretek beszélgetni, főleg azért, mert ő testközelből mondja el nekem, hogy neki miért, személyesen miért jó, amit Trump csinál. És hogy most nem tudom, hogy áll, mert ez az utolsó beszélgetésünk 4-5 éve, vagy 4, még az első vége, az első Trump ciklus vége felé volt, de hogy ő teljesen logikusan levezette, hogy ő neki van, mit tudom, 4 kamionja, egy fuvarozó céget visz, és neki konkrétan ezért és ezért és ezért jó.
Jó, hát mindig vannak olyanok, akik közvetlen haszonélvezői egy adott rendszernek, ők marha nehezen fogják azt mondani, hogy bár egyébként én olyat is ismerek, akiről tudom, hogy haszonélvező a rendszernek, szemben, de azt mondja, hogy ezt a rendszert nem lehetett már fenntartani, és ellene szavazott.
Ez nagyon ritka.
Azért ez egy olyan egy olyan elképesztő
olyan gondolkodást és
gondolkodásmód, ami azért úgy nem gyakori.
Ja.
Tehát azért nehéz túllátni saját magunkon, meg a saját életünkön.
Arra a jelenségre milyen magyarázatot tudsz adni esetleg, amikor ugye legtöbbször ilyen esetben, amikor azt mondják, hogy minden a legnagyobb rendben van. És akkor ott van egy ember, ott éldegél valahol egy községben, és azt mondja, hát nekem nagyon rosszul megy. Tehát teljesen rosszul megy, de biztos rosszul csinálok valamit, hisz biztos a szomszédnak az van, amit a propagandában hallok. Neki biztos sikerült, biztos én vagyok a béna. Hogy ez hogy fordul át abba, hogy hát nem. Tehát ez tényleg nem, én nem vagyok, én mindent megtettem a rohadt életbe, és mégis
nyomorgok. És ti nem hagyjátok, és ti nem teszedek lehetővé.
Ez erős.
Ez egy nagyon érdekes dolog, és erre még nem ismerek ide vonatkozó szakirodalmat, hogy ez hogy működik, viszont példákat
Pétert kéne megkérdezni.
Krekó Pétert kéne megkérdezni, egyébként hozzáteszem, hogy meghívtam.
Ellegyünk Port is Lajoshoz. Éppen,
hát érthető módon ő mostanában nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt.
Népszerű lett.
Hát azért elég sokan kérdezik a véleményét, és hát teljesen jó sem.
A tudományos világban.
Igazuk is van. Én is ezért kerestem őt. De minden esetre most nem tud itt lenni. Minden esetre támaszkodunk részben az ő munkásságára is. De ami fontos, hogy azért sok ilyen példát látni, én áltudományos területeken látok ilyen példát, tehát olyanok, akik mondjuk természetgyógyászból lett kritikus, tehát szkeptikus.
Mármint tudok, hogy
gyakorló homeopata volt, és úgy lett a homeopátia egyik legnagyobb ellenzője. Észrevette,
hogy nem működik?
Hát az egyik például egy Natalie Grams nevű német hölgy, aki most egy homeopátia információs vagy hálózat nevű rendszert vezet a Németországban. Ő neki az volt a célja homeopataként, hogy már pedig ő meggyőzi ezt a sok kételkedő, rossz indulatú embert, és ő most összeszedi az összes bizonyítékot, ami rendelkezésre áll a homeopátia mellett. És aztán minél több bizonyítékot szedett össze, annál inkább rájött, hogy valami nem jó.
Na jó, de látod, pedig mazsolázhatott volna, meg minden. Tehát, hogyha érted, lehetett volna egy olyan hozzáállás.
Igen, csak ő azzal a hozzáállással kezdett, tehát ő tudta, hogy a másik oldalon ebben, ha ő mazsolázgat, ebbe bele fognak kötni, tehát ő az átfogóan próbálta azt mondani, mert hogy hitt abban, hogyha átfogóan, minél átfogóbban fogja összeszedni a tudományos bizonyítékokat, annál inkább meggyőző lesz ez majd. És hát pont az ellenkező irányba sült el. Tehát nagyon érdekes jelenség ez. Ismerek olyat, aki mondjuk nagyon meggyőződésesen hitt abban, hogy létezik testen kívüli lélek, és mert hogy volt testen kívüli élménye, természetesen drogozásból fakadóan, és aztán utána évtizedekig kutatta ezt.
Vallási élmény is lehet.
Aztán összeállt a kép a fejében az évtizedes kutatásokból, hogy itt tulajdonképpen ez mind a fejében zajlott.
Hát hogyne, a testen kívüli élmények a testen belül vannak. Ez a szép bennük.
Igen, igen. Tehát, és attól kezdve tulajdonképpen ugye elkezdett a parapszichológia vonalon egy kicsit foglalkozni, Susan Blackmore-nak hívják egyébként.
Az ő neve ismerősen
csenket sokak számára. De hát nagyon, nagyon sokan foglalkoznak ilyen hasonló dolgokat.
Nekem ez a... Na jó. Majd mesélek neked a testen kívüli élményekről.
Jó, az igen, azt gondolom, hogy volt.
Bocsásson meg, hölgyem. Szeretnék megváltoztatni ezt a testen kívüli élményt. Igen, figyelj.
Igen, erre volt, hogy a Lápurlárnak az a mondat, vagy a Lápurlárban az a mondat, hogy nem szeretnék magán kívül lenni.
Igen, igen, hát ez ugyanez a történet.
Na jó, oké. Okay. Szerintem térjünk vissza az eredeti témához.
A WC-n elejültem, és felment, mert nem a pumpa. Igen, hogy a... A Dolágsali, innen üdvözöljük Dolágsali Robertet, ezt a nagyszerű, fantasztikus alkotót, művészembert, akit mostanában sajnos túl ritkán látunk a nyilvánosságban, de nem feledkezünk el róla sohasem, mert a legnagyobb hülyeséget tőle jöttek.
Szkeptikusok imádjuk azt a munkáját, amikor ugye a pilisi szívcsakráról készítették. Az zseniális volt, ahol megtörtént a hősrobbanás, ugye?
Jó, oké. Nem, tehát így, hát jó, kéred.
Igen, szóval vannak szkeptikus szemmel is nagyon értékelhető.
Ez a páros azért Dolágsali Robert és Krekó Péter, ők ketten szerintem.
Egyszer össze kéne hoznunk őket.
Tényleg, abszolút egy ilyen duót, azért azt megnézném.
Na tehát.
Szóval arra nézek, bocsáss meg, csak nem tudok nem észrevenni azt, hogy kivágták az oldalamat, az egyik oldalamat a Facebookról, miszerint többet soha nem ajánlják, mert mindent átléptem. Mondtam, de hát nem vettük, nem érdekelt, és csináltam egy másikat. Erre most kaptam, hogy na, szép munka, minden rendbe jött, nem csináltam vele semmit. Most visszaraktam.
Na, de ha már itt a Facebookot emlegetjük, akkor nem szabad elhanyagolni azt a tényezőt a propaganda gépezet megrecsenése kapcsán, ami hát a Facebook és a YouTube, tehát a Meta és a Google voltak azok, akik tulajdonképpen elég komoly korlátozásokat vezettek ugye be, és ez pont érintette már az idei választásokat is. Ugye ezt tavaly vezették be, tavaly év vége felé, ha jól emlékszem, talán novemberben ezt a korlátozást.
Igen, igen.
Ugye az volt, hogy az EU kötelezővé tette, kötelezően előírta, tehát az egész jogszabályi környezetet, az EU-s jogszabályi környezetet úgy alakították át, hogy kötelezővé tették az átláthatóságot a politikai hirdetések kapcsán. Uh-huh. És ugye beszéltünk arról, hogy mekkora összeget költöttek politikai hirdetésre.
Itt arra gondoltak, hogy a mindenféle kamu civil szervezet, meg hogy minden Béla hirdet.
Oké, megjelenítjük a hirdetést, de legyen teljesen transzparens, hogy ki milyen céllal tette mindezt közzé. Na most
túl bonyolult volt.
Erre, ennek az implementálására ugye nem akart egyik cég sem a Meta, sem a Google erőforrásokat biztosítani, és ezért azt mondták, hogy jó, akkor tulajdonképpen Európában konkrétan megtiltjuk a politikai hirdetéseket. Tehát nincsenek politikai hirdetések. Nyilván egyébként, amikor azt nézzük, hogy mekkora összeget költöttek, mondjuk például a Fidesz, mekkora összeget költött, vagy hát a magyar kormány, mekkora összeget költött hirdetésekre, azért biztos nem volt annyira jó lesőérzés mondjuk egyik vállalatnak sem, bár azért nem rokkantak bele ebbe a hiányba, de nyilván mérlegelték, hogy itt nagyon sok mindentől el fognak esni, de közben mekkorát kellene befektetni, hagyjuk. Úgyhogy az lett belőle, hogy nem lehetett politikai hirdetést közzétenni. Ez ugye nem jelentette azt, hogy nem voltak politikai hirdetések, mondja megkerülték, civil szervezetekként hirdettek, társadalmi hirdetés, hát ugye így került be az összes rádióba fél óránként a kötelező jelleggel, amit ugye földi sugárzású rádiókban kötelező jelleggel bekerültek az állami propagandának az üzenetei, mert hogy társadalmi célú hirdetésként jelentették meg. Igen. Tehát attól kezdve jogszabályileg kötelezhették őket arra, hogy ezt meg lefuttassák. Na most így is egyszerűen az történhetett, hogy nem volt, messze nem volt akkora elérése, mert ugye a szerves elérése viszont addigra már annyira nagyon szélsőségesen külön vált a két tábor. És úgy tűnt, hogy ezekkel az üzenetekkel egyre inkább, ahogy ugye látszott a közvéleménykutatási eredményekből is, hogy zsugorodik a tábora.
Már amelyikben, igen.
Már amelyikben, igen. Amelyikek tudományos tevékenységként fogják föl a közvélemény kutatást és azoknak az elemzését, azoknál egészen pontos számokat
láttunk. Han Endre kirakott egy 14 perces beszédét, amikor is egy kerekasztal során Lázs Ágoston Sámuel mellett ülve elmondja, hogy mi a problémája a nézőpont, és az a 14 perc, az annyira imádom. Tehát tényleg, Han Endre, az nagyon rendben.
Igen, de azért ez is egy nagyon jó példa arra, hogy a közvélemény kutatás egy nagyon komoly szakma, és engem nagyon föl szokott húzni az, amikor itt jönnek azzal, hogy amikor én statisztikákra hivatkozom, akkor azt mondják, hogy egyébként vitathatóan
csak Churchill,
Churchill idézetet. Tehát ez
erősen vitathatóan, ráadásul. Mint az oroszok mondták volna, ez olyan.
Igen, és egyébként én amennyire én tudom, ez nem is biztos, hogy egyáltalán Churchill szájában hangzott el. Szóval hiszek, amit én hamisítottam.
Csak az a borzasztó, hogy én bemegyek valahogy, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, nőgyógyász vagyok, és akkor rákezdeném a rendelést, akkor azt mondják, hogy beálljunk meg egy pillanatra. Tehát még mielőtt bemosakodna. Érted? A közvéleménykutatóknál nincs ilyen. Csinálsz egy közvéleménykutató céget, nincs egy kamara, ami azt igazolja, hogy te hát valódi közvéleménykutató vagy-e.
Erről is Han Endrét kéne megkérdezni többek között.
Nem is biztos, hogy...
De tehát lehet, hogy van valamiféle érdekvédelmi szervezetük, de hogy valamiféle szakmai felügyeletnek kell, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen. De az a lényeg, hogy attól kezdve ennek az elemzése, ez egy tudomány. Tehát, hogy ott azért az, hogy miért olyan számokkal, hogyan korrigálnak, hogy a társadalmi rétegek, ez elképesztő komoly számítási hát
egyrészt hard science, másrészt a kérdések miatt, meg mégiscsak művészet egy picit. Igen. Mert én tudok olyan
tudni kérdés. Kell úgy kérdezni.
Hát igen, és igen, nagyon, igen. És ezzel már önmagában lehet torzítani.
Igen, de ehhez tudni kell azt, hogy milyen kérdésekkel lehet egyáltalán feltárni egy bizonyos problémát, tudni és kell, ezért van az, hogy ezt éveken kérdez. Keresztül tanulja, aki ezt csinálja. Na mindegy, szóval úgy tűnik, hogy a számok is ezt mutatták, hogy zsugorodik ez a tábor. Uh-huh. Tehát mit sikerült elérni azt, hogy egyszerűen még szélsőségesebben külön vált ez a kettő, és úgy tűnik, hogy ez aztán gyakorlatilag elbukott, és a szembenállás fokozódott, egyre szélsőségesebb nézetek kezdtek el megjelenni, egyre durvább, egyre harsányabb lett az egész kommunikáció, ugye behozták az AI-t, elkezdték
Tarkon lőtt apuka.
Igen, és elkezdték a teljesen valótlan, ráadásul a minőségében is elképesztő gagyi formában csinálni ezeket a dolgokat, tehát egy jelentős része ezeknek az AI tartalmaknak, amiket kiraktak, iszonyatosan gagyi volt.
Ez még csak.
Ez még így van, de hogy mégis egy része nagyon látható volt, hogy ez teljesen mesterségesen generált, és valahogy közben És itt két dolog van, az egyik, hogy a valóságot hozta be mégis az ellenoldal, tehát hogy elkezdte a valósággal szembesíteni a lakosságot, meg ugye a politikai szereplőket, és itt volt egy nagyon érdekes dolog, ami megint csak szkeptikus szemmel nagyon érdekes, a pre-banking jelensége, ugye az, amikor ami tulajdonképpen így a kritikai gondolkodás a nevelés egyik legfontosabb eleme, hogy azokkal az állításokkal, a megtévesztő állításokkal való manipulációt azzal próbáljuk meg elkerülni és megakadályozni, hogy felvértezzük, mint egy oltást, tehát ez az inokulációs elméletre épít, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen immunizáljuk az illető személyiségét, az illetőnek a gondolkodás módját, a kognitív rendszerét, a bejövő álhírek ellen. Na most mi történt? Gyakorlatilag az volt, hogy mondjuk a Tisza elkezdte előre bejelenteni, hogy mikkel fog majd a Fidesz előjönni, és mik lesznek majd a propagandának a következő üzenetei. Ehhez azért kellett az is, hogy ott azért többen fentes ember is volt, aki korábban azért abban a rendszerben ott volt és látta.
Ezzel
az,
kapcsolatos poén, tudod micsoda, hogy úristen, ez Magyar Péter 5. kétharmada. Igen.
Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon fontos jelenség, hogy tulajdonképpen felkészítették a választókat, felkészítették ezeket az embereket, akik bizonytalanok voltak esetleg, arra, hogy na figyelj, ez fog jönni, és ettől kezdve egyszerűen nem működött a propaganda. Hiába tolták tel, egyszerűen, és az ellenkező hatását váltotta ki, mert nem az történt, hogy hatottak volna az óriás plakátok, hanem egy idő után már mindenkit idegesítettek az óriás plakátok.
Ez a marketingbe, igen, ez amit említettem az előbb, ez a marketing szempontból elemzés, hogy ez egy megint csak egy ismert hatás, hogy amikor te leteszed a voksodat valaki mellett, akkor a mindenféle támadás az erősíti az elkötelezettségedet onnantól kezdve, illetve toborzóként hat.
Igen. Igen, és hát ez teljesen jól végigkövethető ezen a két éves folyamaton.
Jaj, három percig mentünk. Azért csak azért fontos, hogy a szkeptikus társaság dolgairól el ne feledkezzünk.
Ne, és akkor hát tulajdonképpen az egyik legfontosabb dolog, ami most csütörtökön lesz, hogy hogy áprilisban nem volt szkeptikus klubunk, mert hogy akkor volt a diátadó, amíg te is jelen voltál, laposföld diátadó.
A laposföld, ez egyébként semmi köze a lapokhoz, csak mondom.
Ja, igen. És most ebben a hónapban viszont, most 21-én csütörtökön megint lesz szkeptikus klub, és elképesztem május 21, csütörtök a 18 óra az ELTE BTK a épület -150-es terem.
Okay.
Ki van szépen táblázva, hogy itt van a szkeptikus klub, úgyhogy bejönnek az A épületbe.
Igen, ne, egy pillanat, ne az épületbe menjenek be, hanem a kapun, a kertbe menjenek be. Én is azt rontottam el, hogy én az épületbe mentem be.
Értem.
Ja, és onnan már nehéz, leküldtek egy pincébe.
A főkapun kell bemenni,
főkapu,
és utána balra lesz az A-épület. Tehát ez a múzeum körút a 4 szám alatt
és
kell bemenni.
És ne hinnék, hogy az ott lakók tudják, hogy hol épület, van.
És akkor ott a portán is meg lehet kérdezni, hogy hol van a -150-es terem.
Nekem mondták, szerintem arra, és akkor mentem valahol.
Na, de mi lesz a téma?
Ja, bocs,
ez
igen,
egy fontos dolog, mert hogy elképesztően fontos téma, ugye főleg most, ami a Bárcin történt, ugye az ELTE-nek a gyógypedagógiai karán, elképesztő ugye az autizmussal kapcsolatos kérdések, és ugye elképesztő, hogy milyen tévinformációk, tévhitek keringenek az autizmusról.
Nem
ugye
ott, attól kezdve, nem a Bárci karán.
Nem, hanem úgy a köztudatban, hogy most azért lett aktuális nagyon.
Ez
mert ugye, hát mert hogy ott ugye gyakorlatilag egy csomóan fölálltak.
Ja igen, az más ennyi, kérdés.
Mert hogy ezt egyszerűen annyira nagy a nyomás, hogy ezt nem lehet már elviselni, vagy így dolgozni, és hát többek között érintettek is ott lesznek egyébként a beszélgetésen. Három szakembert hívtunk meg erre a kerekasztal beszélgetésre. Kővári Editet, aki az Autisták Országos Szövetségének volt korábban elnöke, ő érint, személyesen is érintett, és egyébként meg szociális munkás, Meleg Sándor szociális munkás, aki egyébként dietetikus is, az Alimento blognak a szerzője.
Minek?
Tagunk, Alimento nevű blog.
Ja, igen.
És Stefani Krisztina, aki pedig pszichológusként az egyik legfontosabb, vagy az egyik legismertebb és legelismertebb szakember ennek a területnek. Tehát körbejárjuk velük egy kicsit az autizmust, miről szól, minek köszönhető, hogy ez létezik-e olyan, amiről ugye az Amerika Egyesült Államok egészségügyi minisztere RFK Junior beszél állandóan, ő autizmus járványt emleget. Oh. Létezik-e ilyen, hogy tényleg,
nem.
Ha van, tehát akkor
ne,
miért?
Tehát még mielőtt ne tedd fel így a kérdést.
Megbeszéljük. Mert hogy egyre több a diagnosztizált a autizmus eset, tehát aki a spektrumon lévők egyre több diagnózis van. Mi az oka ennek? Ezt is körbe fogjuk járni, hogy tényleg azért van az oka, mert egyre többen autisták, vagy azért...
Nem kell befejezni még, mert hogyha nincs zene, akkor elmenjünk 50-ig, de ez most fontos.
Jó, igen, tehát hogy itt egy olyan témát vettünk elő, ami már nagyon régóta egyébként úgy benne van a levegőben, hogy ezt szeretnénk elővenni, és úgy gondoltuk, hogy mivel annyira nagyon fontos most ugye különösen ezzel, ami a Bárcin történt, különösen nagyon aktuálissá vált, ugye ráadásul a Laposföldi döntősei között is voltak ketten, akik ugye azt állítják, hogy az oltások okozzák az autizmust, ugye a tavalyi évi díjazottunk meg az ő egyik harcostársa, akikkel ugye küzdenek az oltások ellen, teljesen fals alapon, mert semmi igazolható köze nincsen a kettőnek egymáshoz, hát tudományosan nem igazolható az, hogy lenne bármiféle összefüggés.
Voltak-e Petőfi Sándor idejében kötelező védőoltások, és volt-e autizmus? Nem. Látod? És amióta megjelentek a kötelező védőoltások...
Most az, hogy volt-e autizmus, nem mondhatjuk ki, hogy nem.
Volt diagnózis.
Nem volt autizmus diagnózis, az egy teljesen más dolog, de
ez ugyanaz.
Között ilyeneket is
ADHD. Senki sem volt, bezzeg a 56-os forradalomban senki sem volt ADHD-s. Azóta meg ennyien vannak az oltások miatt. De hát most pontosan azt a logikát követte, amit annyira szoktunk
mondani. Aki el tud jönni, jöjjön el. Tehát
várj egy pillanat, neki, tehát csütörtök 6 óra.
Most csütörtökön 21-én 6 órától fél 8-ig ELTE BTK Múzeum körút 4, tehát a központi nagykapun kell bejönni, és aztán balra az A épületbe, és le a mínusz 150-es
terembe az alapsorban. Csak negyed órán kerestem, de tényleg, szóval ez annyira béna vagy ilyenkor, tényleg, és tényleg ott vannak ilyen mindenféle ilyen gyerekek futkároznak ott fel alá, és elküldenek, tényleg elküldtek, olyan helyen jártam, hogy nagyon volt egy gyönyörű, egy könyvtárba megérkeztem, ahol volt egy gyönyörű csigalépcső, és igazából azon gondolkoztam, hogy ez le kellene mennem azon a csigalépcsőn, de ott már mondták, hogy nem, egészen biztos, hogy nem, ott végre valaki tudta, hogy egyébként hol van, de az, hogy mínusz 150-es terem, szóval ez azért eléggé perverz. Ki lesz táblázva? Igen, fontos. Sütörtök, oda mennek, látják, szkeptikus klub, meg fogják találni. Egyébként meg lehet találni, nem olyan vészes. És
oda szoktak találni azért, hogy szokott lenni közönségünk, de szerencsénkre ezt az eseményt is közvetíteni fogja a webcast, úgyhogy ez ennek köszönhetően online is lesz majd, elérhető lesz majd, vagy aki lemarad róla, majd utólag a YouTube csatornánkon is megtalálja.
Igen, mert hogy ezek ott vannak, és egy felejtsék el, tényleg most valaki éppen cseszegetett, hogy lépjek már a szkeptikus testekben.
Egyébként igen, én is szeretném, és ugyanerre bátorítanék mindenki más, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon különösen olyanokat nagyon szeretnénk, akik valamilyen szinten valami aktivitásra vágynak. Tehát valami olyasmire, ami akármi, és nem kell hozzá doktori fokozat, nem kell hozzá tudományos disszertáció. Egyszerűen annyi van, hogy ha valaki tenni akar azért, hogy minél szélesebb körben elterjesszük a kritikai gondolkodást, a tudományos módszernek a számonkérését, akkor rengeteg dolog van, ami a rendezvényszervezésben való segítségtől, a közösségi média felületek kezelésén át.
Észrevetett, hogy van egy kis félelem. Mindenféle. Egy picit van az emberekben, én azt tettem észre, egy ilyen félelem, hogy szembe menni ezzel a, hát úgy tűnik, hogy nemzetközi trenddel, ezzel a varázsló korával. Egy picit itt tartanak tőle, hogy felszólalni az ellen, hát igen, mi van, megátkoznak.
Meg ugye, ami nagyon népszerű, az ellen az ember óvatosabban mer felszólalni, de nekünk már ez a dolgunk.
Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke. Egy élmény volt önökkel lenni, egy élmény volt veled lenni is, és akkor találkozunk csütörtökön 6-kor az ELTE-n, a mínusz 150-es teremben. Autizmus a téma. Szerintem, ha valami, akkor ez tényleg az kellene, hogy tömegeket vonzom, mert hogy ebben a kérdésben hangzott a legtöbb hülyeség most így egészségügyi szempontból. Ez volt az ötös. Köszi.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.